Kulturpart. A vendégem Alexics Rita, színész, bábszínész, és a beszélgetésünk apropója mi más is lehetne, mint hogy 30 éves a Kolibri Színház. Rita itt is van a vonalban. Szia, Rita!
Szia, sziasztok!
Ugye te stúdiósként kerültél a Kolibrihez.
Igen, igen, így van. Én a Dajka Margit bábszínész és színészképző stúdióba jártam, így hívják a Kolibrinek ezt a képző iskoláját, illetve a Kimi, a Keleti István Művészeti Iskolához tartozik most már. Az én időmben még a Dajka Margit színész és bábszínész stúdió nevet viselte, és 3 éves volt ez az OK és képzés. Nyilván itt most feltűnik a Dajka Margit neve, ugye, hogy a Bors néniből.
Novák János először Dajka Margit találított a színpadra a Bors nénit, és aztán jött Molnár Piroska, aki a mai napig hát nagy sikerrel játssz ezt a fantasztikus darabot. Te is játszol benne, ugye?
A Bors néniben már nem, de nálunk az a szokás, hogy minden stúdiós, a legtöbb játszik benne, van benne egy ilyen kar szerep.
Igen, igen.
És azt tudják a stúdiósok csinálni, és ez végül is nálunk a stúdiósoknak az ilyen első, hogy is mondjam, állomása a színpadi jelenlétnek, és akkor legalább Jánossal is találkoznak, és hát közben meg ugye olyan művészekkel tudnak együtt dolgozni, mint a Molnár Piroska, de akár manapság már a Ruszina Szabi és a Medgyes Melinda, a Múlt István kollégáim, úgyhogy ez az első állása általában egy stúdiósnak a Kolibri Színháznál, ha szerencséje van, és bekerül a darabba.
És akkor te hűséges voltál, és maradtál is a Kolibrinél.
Igen, igen, igen. Hát ez úgy történt, hogy az utolsó évemben kaptam vidékről is ajánlatot, hogy várnának bábszínházhoz, de egyszer csak a János is megkeresett, hogy őrülne, hogyha maradnék, és hát én nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, és nagyon szerettem a társulatot, illetve magát azt a szellemiséget, amit a Kolibri Színház képvisel a gyerek színházak terén.
A legendák szerint Pelsőci Réka ajánlott be téged a Jánosnak.
Igen, igen. Igen, 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 akkoriban a Rékával dolgoztunk együtt, egy Fafej a tengerész nevezetű című darabot csinált, tulajdonképpen ez a Popeynek egy színpadi átgondolása, és az Egressi írta hozzá a szöveget, és hát nagyon sok úgymond katonás művész, akkori Katona József Színháznál dolgozó művész alkotta ezt a gárdát, ugye Réka akkor is ott játszott, mint színésznő, és ha jól emlékszem, ez a rendezései közül az egyik első volt, talán a legelső rendezése, ugye azóta Réka most már több darabot is nagy sikerrel rendezett mindenféle színházaknál. De akkor ezt a Popeyt, ezt a Fafejt csináltuk, és úgy, hogy ráadásul a Fenyő Iván és a Rezes Juci voltak a főszereplők, aztán az Iván, amikor kiköltözött Amerikába, akkor pedig a Győző, a Szabó Győző vette át. De a zenéjében például a Vajdai Vili működött közre, szóval, hogy nagyon izgalmas volt számunkra ez a munka, hogy ezáltal nem csak kolibris művészekkel ismerkedtünk meg, de a Katona József művészeivel is, Katona József Színház művészeivel, szóval nagyon szerettük azt a próbafolyamatot. És akkor így jött a Rékával a mi barátságunk, szakmai ismerettségünk és barátságunk, és ő is, ha jól tudom, javasolta a Jánosnak, hogy jól járhatna a Kolibri is, ha itt maradok.
De Rita, az szerintem nem kérdés, hogy miért akar egy kislány színésznő lenni, de az már sokkal érdekesebb, hogy miért érdekel valakit a bábszínészet, vagy a bábozás.
Igen, tőlem nemrég megkérdezték, hogy hol kezdődött nálam a bábozás. Én akkor előhívtam egy emléket ilyen nyári táborokból, hogy ahogy az emeletes ágyon szórakoztunk egy lámpával, zseblámpával, és a falra kivetítettünk, és ilyen sztorikat, meséket meséltünk. Tehát nekem valahol itt kezdődhetett maga ez a báb meg árny játékvilág, hogy így nagyon, nagyon élveztem ezt a formáját hát mondjuk így, hogy előadó művészetnek, vagy ez nekem így nagyon szimpatikus, hogy nem annyira énekelni akartam, vagy táncolni, de persze tanultam zenét, hangszeres zenét is tanultam általános iskolában, gimnáziumban, kóruséneklés, de hogy valamiért éreztem, hogy valamilyen előadó művészet vonz. Volt, hogy azt mondták, hogy legyen ez stand-up comedy, de akkor még ezt nem így hívták azért, nem pont így, de úgy éreztem, hogy valami vicces és valami jópofa felé, És aztán egy barátnő, méghozzá Fodor Anna Mária, aki akkoriban a Báb Színház stúdiójába járt, mondta, hogy ő éppen végezott egy stúdiót, és lesz egy vizsgáljuk, nézzem meg, és én elámultam, hogy létezik ilyen, hogy Báb Színház, meg az egy picit olyan felnőtteknek is szólt, vagy legalábbis modernebb formában, olyan absztrakt volt minden, amit csináltak, úgyhogy nekem ez nagyon megtetszett. És akkoriban már éreztem, hogy színésznő szeretnék lenni, de engem a szinkron nagyon vonzott, a szinkronvilág. De nem tudtam, hogy ez bármit is hogyan lehetne elkezdeni, viszont mondták nekem, hogy lenne a Kolibri Színházban egy ilyen bábos, bábszínész képző, és akkor így azt gondoltam, hogy a bábokkal biztos, hogy az ember egy csomó ilyen szinkron hangot tud csinálni. Engem igazán az vonzott, hogy többféle karaktert megformálni, tehát nem is egyből mindent, hanem hogy lehet a hangomat elváltoztatni, és valahogy más. Úgyhogy ilyen egyenes út vezetett egyszer csak így a bábozás felé, és aztán ott tanáraim, Szívós Károly, Török Ágnes, Kása Melinda, és még sokan nagyon megkedveltették velem, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy ezzel hosszan és tartósan szeretnék foglalkozni.
Mi volt az első komolyabb önálló szereped?
Az első, az a Kökölyszi és Bobolyszában volt, amit a Horváth Péter dramatizált és rendezett, és ennek az a története, a Karádi Bori játszotta volna, akit éppen akkor vettek fel a Színművészeti Egyetemre, úgyhogy a szerep megüresedett, és őt úgy hívták, hogy Fruska. És nekem ez volt a nagy élmény, mert a Fafejben, a Réka darabjában mi még azért a nép voltunk. Azért mégiscsak egy kar szerep, akár mint a Borsnéniben, hogy az embernek nincs kifejezetten neve. Nyilván a színfalak mögött mindenki kitalál magának mindenféle háttérsztorit, nevet, de úgy magán a színlapon és sehol nem jelenik meg az embernek egy neve. És ebben a Kökölyszi és Bobolyszában, aminek a főszereplője a Ruszina Szavi volt, az Andris nevű óvodás kisfiúnak, a főszereplőnek van egy ovis barátnője, a Fruska, és akkor így megkaptam ezt a szerepet, és hát nekem óriási élmény volt, hogy mostantól már nevem is van a színpadon, és kiírják külön. Ugye ez az emlékem kötődik ez a darabhoz.
Van még olyan momentuma az elmúlt, hát nem 30 évnek, hiszen nem vagy ott 30 éve, de az elmúlt éveknek, amire szívesen emlékszel, vagy amit szívesen felelevenítenél?
Igen, most azt számolgattam, hogy talán ilyen 15 kötőjel 17 év, 15-ben biztos vagyok, de hogy 17 plusz még a stúdió is, szóval hogy nekem kb. Ennyi év. Hát nagyon sok, amit én gyakran szoktam emlegetni, ami szintén nagyon szívmeleg előadás volt, és hozzám közel áll, az a Kastanka, amit meg az igazgató Novák János rendezett, és egyébként ez egy Csehov mese.
Ez a kiskutyás, ugye? A kiskutyáról szól.
Igen, igen. Úgyhogy, és ő pedig pont amikor leszerződtetett a János, azt hiszem, hogy ez az első éve volt a színésznői pályafutásomnak, akkor megkínált ezzel a szerepel. Megkérdezte, hogy hát Rita, figyelj, azon gondolkodom, hogy hát szóval nem lennél hajlandó befesteni vörösre a hajadat? Így ránéztem, akkor már össze-vissza volt festve a hajam, mondom, hogy dehogy nem, persze, miért? És akkor mondta, hogy mert lenne itt egy kiskutya, aki olyan vöröses, rókára hasonlít, hát mondom, ez aztán ne legyen akadálya. Most mondta, hogy szeretné, hogyha én játszanám, és ez akkor Kastanka volt maga, ez a kiskutya, és hát nagyon-nagyon szerettük, most is itt a szülinapon felemlegettük ezt a darabot is. Nagyon keveset tudtuk játszani, mert azért ez egy komoly mese volt. Csehov azért így megrémíti az embereket, hogy az biztosan egy komoly mese, úgyhogy viszonylag rövid ideig játszottuk, de mindenki nagyon kellemesen emlékszik erre az előadásra, nagyon szerettük csinálni.
És hogy képzeled a következő 30 évet a Kolibrinél?
Nem tudom, én igazság szerint, ha ugyanígy, akkor nagyon boldog leszek. Nagyon szeretem, hogy sokszínűek vagyunk. A sokszínűségét szeretem a színháznak, hogy minden korosztállyal lehet foglalkozni. Mondjuk így, hogy minden műfajjal, tehát tényleg csináljuk a zenés, táncos, de néha előfordul nálunk olyan pantomimes, némajátékszerű előadás is, vannak benne mindenféle bábtechnikák, színházból is az, hogy ifjúság is, hogy néha komoly témákat is súrolunk, nem csak a kellemes és vidám, könnyed témákat. Én nagyon szeretem ezt a sokszínűséget, és ráadásul a hangszer is, hogy nagyon sokat zenélünk, és a színház még támogat is minket abban, hogy új hangszereket tanuljunk, úgyhogy én most pár éve tubával kacérkodom. Így van, a János ajánlotta fel, és
A
kért meg
tubát.
rá, és a tubát, és hát imádom, szóval nagyon nehéz hangszer szó szerint is, és átvitten is, de iszonyatosan szeretem.
Őrület.
Ami nekem egy picit hiányzik, és ha kívánhatnék a következő 30 évre, hogy egy icipicit többet tudjunk felnőtt előadással is foglalkozni, de ha nem, az se baj. Szóval az ifjúsági témánk az már majdnem súrolja ezt a kategóriát
Hát Rita,
számomra.
így legyen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Alexis Ritával beszélgettem, a Kolibri Színház báb színészével, színészével, és hát akkor nagyon-nagyon boldog születésnapot nektek, és további ilyen boldog 30 évet.
Köszönöm szépen, köszönöm az interjút, és mi megvárunk titeket a Kolibri Színházba, gyertek.
Én
Kicsit nagyok
mindenképpen megyek.
Egyaránt.
Jól van.
Köszönöm.
Köszönöm még egyszer, szervusz.
Szia!
Kulturpart.
Itt vagyunk a Pesti Vigadóban, az Üzenet című kiállításon, és a vendégem dr. Nátyi Róbert, művészettörténész, szervusz.
Szervusz.
Társkurátora vagy ennek a kiállításnak. Egy művészettörténész milyen szempontból közelít a kortárs művekhez?
Alapvetően elméletiből kellene, és hát nyilvánvalóan a szakmai szocializációnk az erről szólt az elmúlt évtizedekben, de én azt gondolom, hogy aki már elég régóta van a szakmában kurátorként, az az elméleti alapvetések mellett a gyakorlati, technikai, festészettechnikai vagy más egyéb művészeti megközelítéseket is egyre inkább alkalmazza. Azt hiszem, hogy a két világ közeledik egymáshoz, legalábbis az én praxisomban ez történt. Az elmélet alapvetően azért fontos, mert amikor meghatározunk egy mottót egy kiállításnál, akkor mégiscsak valami fajta szellemi vonalat, ívet kell fölhúznunk, fölvázolnunk. A gyakorlat pedig azt hiszem, hogy a kiállítás rendezésnél lesz egyre fontosabb, hiszen ott már azért a látványról, arról az olvasatról van szó, amivel a közönség találkozni fog. Tehát azt gondolom, hogy jól kiegészíti egymást ez a két tevékenység.
Üzenet a kiállítás címe. Van ezeknek a műveknek közös üzenete?
Lehet közös üzenete is. Szándékos volt az üzenet motto, szándékos volt a hívó szó, hogy nagyon szélesre nyissuk az interpretációs lehetőségeket. Egyrészt a művészeknél is, tehát hogy legyen valami közös platform. Ugye alapvetően a közös platform ezen a kiállításon az, hogy a Magyar Művészeti Akadémia köztestületének a képzőművészeti tagozata jelentkezik. Ez jól tudom, már az egyik legnépesebb tagozat. Több mint 120 alkotóról beszélünk, közel 80 alkotás látható a kiállításon, ez mindenféleképpen ez egy közös szál. De ezt így üzenetként nehéz lenne megfogalmazni. A műalkotások önmagukban is, tudjuk az triviális az, hogy minden egyes művészeti alkotás valamilyen módon üzenet is, hiszen egy kommunikációt feltételez a közönség és az alkotó között. Az alkotó valamilyen impulzusokat ad, valamilyen üzeneteket fogalmaz meg, ezt a közönség kódolja, dekódolja, desifrírozza, kinek mi tetszik, az persze nem biztos, hogy ugyanaz lesz az üzenet tartalma, mint amit a művész egyébként elképzelt. Tehát számunkra azért volt fontos, hogy egy nagyon nyitott mottóval induljunk, hogy ezt a nagyon színes palettát, amely egyébként nem csak hogy a magyar kortárs képzőművészetet jellemzi, hanem természetesen valamilyen szinten, mint csebben a tenger, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületének a képzőművész tagja is ugyanezt a sok színűséget képzik le, egyfajta stíluspluralizmust, hiszen ha itt megnézzük a kiállítást, látjuk azt, hogy a geometrikus absztrakt művészettől a fotonaturalizmusig szinte mindenféle stílus eredő vagy stílus irányzat megjelenik, ezt kellett valamilyen módon közös nevezőre hozzuk.
Hogyan dőlt el az, hogy melyik alkotását választjátok egy-egy művésznek?
De az nagyon fontos ebben az esetben, hogy a kiállítást megtekintve láthatjuk, olyan ez, mint egy országos tárlat. Tehát, hogyha valaki a vásárhelyi őszi tárlatot vagy a szegedi nyári tárlatot megnézi, amely országos merítésű, körülbelül hasonló alkotásokkal találkozunk. Itt a zsűrizés az egy zártabb zsűrizés, hiszen minden alkotó, aki tagja ennek a szervezetnek, az bekerül a kiállításra, ebből viszont a nevezett alkotásaikból a legjobbat érdemes kiválasztani. Ez a legjobb persze egy nagyon-nagyon tág kategória, hiszen abban a pillanatban, amikor összeáll a kollekció, kezd összeállni mondjuk a katalógushoz, akkor látjuk azt, hogy mik a hiányok még benne, kitől mit kéne bekérni, mi az, amiből még szeretnénk fölmutatni. Ne feledjük, egy kiállítás mindig egyfajta összművészeti alkotás is. Tehát amikor a művész jön egy alkotással, ő megfogalmaz egy üzenetet, de a kiállítás szervezői, rendezői, kurátorai, mint egy karmester egy nagy zenekarnál, egy szimfonikus zenekarnál, ugyanúgy megpróbálnak megfogalmazni egy egészen másfajta üzenetet. A válogatásunk szempontja ennek megfelelő volt.
Az elmúlt időszak az rendhagyó volt minden szempontból, gazdaságilag, szellemileg, és nyilván ez valahogy tükröződik ezekben a művekben is.
Azt gondolom, hogy az elmúlt két év, akár a Covid időszaka tükröződik az alkotásokon, nem csak Magyarországon, a világ különböző pontjain, hogyha nézzük a kiállításokat, akkor láthatjuk, hogy a Covid hatással volt a művészekre is természetszerűleg. De föltétlen a témában gondolkozzunk, hogy ez megjelenik az alkotásokon. A bezártság, a karantén, a több szabadidő, tehát nagyon sokféle társadalmi művészet-szociológiai olvasata van. Természetesen megjelenik az a külvilág, amelyben az elmúlt néhány hónapban is élünk, akár gondolok itt az ukrán-orosz háború konfliktusaira, tehát a béke, a háború kérdésére, ez valamilyen módon ott van az alkotásokon, és egyéb más hétköznapi, globalizációs, vagy bármilyenféle probléma, az megjelenhet az alkotásokon. Hozzá kell tennem azért, hogy ezek az alkotások, tehát az itteni kollekció egy jelentős része inkább az esztétikai tartalmak irányából közelít, filozófiai, művészetfilozófiai, vagy technikai művészet, a művészeti praxis oldaláról lehet megközelíteni ezeket a problémákat.
Ha kurátorokkal beszélgetek, mindig fölteszem azt a kérdést, hogy nemzetközi mércével mérve, hol található a mai magyar kortárs képzőművészet?
Azt gondolom, hogy egyre erősebb tendenciát mutat. Tehát nyilvánvalóan a vizuális művészeteknek a nyelve azért nem olyan széles, mint például a zeneművészeté. Talán kicsit jobb a helyzet, mint a magyar irodalom esetében, tehát nem vagyunk bekódolva csak ebbe a 15 millió emberbe, aki a magyar nyelvet anyanyelvként beszéli. De a vizuális művészetnek is van azért egy erőteljes gyökere, tehát az a közép-kelet-európai hagyomány, amelyben a mostani kortárs művészeink egy jelentős része fölnövekedett, ez valamilyen módon ott van az alkotásokon. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 2-3 évtizedben egyre nyitottabbá vált ez a szcéna, egyre több szereplője jelentkezik különböző európai vagy más egyéb kiállításokon, ez természetesen beszűrődik. Én úgy gondolom, hogy egy lendületes fölfele emelkedés van, azért még nagyon messze vagyunk a nagy nyugat-európai kiállítóhelyeknek a volumenétől, de azt gondolom, hogy ígéretes, amit mutat a kortárs művészet Magyarországon.
Na, hát ezt azt hiszem, hogy örömmel hallják a hallgatók is, és akkor mindenkinek ajánljuk a Pesti Vigadóban látható Üzenet című kiállítást, amelynek társkurátora dr. Nátyi Róbert művészettörténész volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen is a beszélgetést.
És most ennyi volt mára. A Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.